Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. 2022-ben a világnépesség majdnem 30%-ának, 2,4 milliárd embernek jelentett mindennapos problémát a megfelelő táplálék beszerzése, derül ki az ENSZ adataiból. 2019-ben még 391 millió fővel kevesebb ember küzdött ilyen problémával. Az alultápláltak száma is emelkedett. Tavaly a világ lakosságának 9,2%-a volt alultáplált, 2019-ben 7,9%-a. Az okokról beszélgetünk Szigeti Ambrus Nikolettával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszöntöm a hallgatókat.
Az orosz-ukrán háború áll a háttérben, tehát az ukrán gabona nem jut el azokba a jellemzően afrikai országokba, ahol gyakorlatilag ez fedezte a gabona szükséglet nagy részét, ezért nőtt a világban az alultápláltság.
Az alultápláltsági mutatókat, ha végignézzük, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete, vagy más néven FAO jelentése alapján, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy hosszabb folyamatot ölel fel, viszont nagy hatással volt rá az orosz-ukrán háború és az ebből kialakuló ellátásláncbeli problémák is. A koronavírus járványt megelőzően is komolyak voltak ezek az adatok, és nagyon markánsak voltak azok a statisztikák, amelyek az alultápláltságra, az élelmezés bizonytalanságra, vagy akár az éhezésre vonatkoztak. Viszont a járványt követően, illetve a járvány első évétől kezdve folyamatosan fokozódtak ezek a számok. Ha megnézzük a jelentést, akkor azt láthatjuk, hogy a világ népességének 9,2%-át érintette az alultápláltság 2022-ben, és 2019-ben ez még csak 7,9% volt, tehát jelentősen emelkedett bő két év alatt. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 691 és 783 millió fő között van azoknak a száma, akik nem jutnak elegendő táplálékhoz, emiatt pedig alultápláltaknak tekinthetőek. A FAO elvégzett arra is egy becslést, hogyha ez a tendencia folytatódna, akkor pontosan mire jutnánk a következő években, évtizedek során, és az azt vetíti előre, hogy 2030-ra az alultáplált népesség mértéke elérheti akár a 600 millió főt is, ami 119 millióval többet jelent egy olyan eshetőségnél vagy forgatókönyvnél, amelyben sem a COVID, sem pedig az orosz-ukrán háború nem alakult volna ki. Mindemellett ez a jelentés, amelyet a szervezet kiadott, kitér arra is, hogy a tavalyi év során mennyivel nőtt azoknak a száma, akik alultápláltak lettek, vagy az éhezés miatt érintettek. 2019-ben 581 millió ember élt mély szegénységben, ez a szám 2022-re 657 és 676 millió közé emelkedett. 2020-ban 149,2 millió 5 éven aluli gyermek szenvedett alultápláltságban, a felnőtt lakosságban pedig minden tizedik ember a földön. Az alultápláltság, éhezés és élelmiszerellátási bizonytalanság kiemelten érinti világszerte a csecsemőket, gyermekeket és a várandós nőket. A felmérés szerint 2000 és 2020 között sikerült valamelyest csökkenteni az alacsony születési súlya a küzdő csecsemők arányát is, míg az ezredfordulón 22,1 millió gyermeket érintett ez a probléma, addig 2020-ban 19,8 millióra sikerült csökkenteni a számukat, ami még mindig rendkívül magas érték, viszont előrevetíti azt, hogy megfelelő intézkedésekkel van rá mód, hogy csökkentsék ezt a negatív tendenciát. Szintén csökkent a kórosan sovány gyermekek száma is. 2000-ben 54,1 millió ilyen esetet regisztráltak, ez 2020-ra 45 millióra csökkent. Velük ellentétben azonban nőtt azoknak a gyermekeknek is a száma, akik az elhízás problémájával küzdenek. 2000-ben még 33 millió fő volt az ilyen problémákkal küzdő gyerekek, fiataloknak a száma, 2020-ban pedig 37 millióra emelkedett.
Ez nyilván a nem megfelelő szegényes táplálkozásnak is betudható, nem csak annak, hogy mondjuk a nyugati világban rengeteg gyorsételmi ételt fogyasztanak.
Így van, ez a kiegyensúlyozatlan táplálkozásnak az egyik hátulütője, tehát nem csak az alultápláltságban, de akár az elhízásban is vissza tud ez köszönni. A vízhiány továbbra is kiemelt probléma még az éhezés alultápláltság mellett. A felmérések szerint több mint 733 millió ember él olyan körülmények között, ahol magas és kritikus a vízhiány.
Azt mondta, hogy már a koronavírus járvány alatt elkezdődött az intenzívebb emelkedés az alultápláltak számában. Itt a drágulás a kulcs. egyre többbe került a koronavírus járvány miatt az élelmiszer, és egyre kevesebben tudták ezt beszerezni?
Egyrészt az élelmiszeráraknak egy drasztikus növekedését figyelhettük meg 2021 végéig, és ez mind hozzákapcsolódik ahhoz, hogy egyre kevesebben tudták megfizetni az alapvető élelmiszereket is, tehát nagyban hozzájárult ez ahhoz, hogy mind az éhezés, az alultápláltság, az élelmiszerellátás az nehezebben volt megoldható egyes térségekben. Emellett pedig ott voltak azok a problémák, amelyek a járvány miatt kialakuló ellátási láncokban fedezhetőek fel, hiszen nagyon sok esetben nem olyan módon és nem úgy tudtak ezek az ellátási láncok működni, ahogy azt korábban mondjuk a járvány előtt megszokhatták.
Tehát egyszerűen nem jutott el az élelmiszer egyes helyekre.
Sok esetben igen, megfigyelhető ez a tendencia is, de a nagyobb problémát inkább az áremelkedés volt, ami hatással volt ezekre a folyamatokra. És ugye ezután pedig a háború volt az, ami ugye másfél-két évvel később szintén nehezítette ezt a helyzetet.
Mennyit drágult a gabona a COVID-járvány kitörése óta? Mondjuk az étkezési búza ára mennyivel lett drágább?
2019 és 2022 márciusa között a gabonárak átlagosan 48%-kal emelkedtek. Az üzemanyagáraknál ez sokkal drasztikusabb volt, ott 86%-os volt az emelkedésnek a mértéke. A műtrágya ára pedig a világpiacon 35%-kal emelkedett. Ezek az összegek egyébként 2022 közepére elkezdtek valamelyest visszacsökkenni. Viszont nagyon sok esetben 2019 és 2022 között olyan mértékű volt ez a drágulás, hogy egyszerűen már nem tudták sokan megengedni maguknak a mindennapi étkezést és a mindennapi megfelelő táplálékot.
Ugye a műtrágya az itt a termelés szempontjából fontos.
Pontosan így van, és ez az ukrán háború miatti helyzetben pedig még inkább kiemelkedik, hiszen Ukrajna rengeteg műtrágyát, illetve műtrágyaféléket exportált szerte a világba, és az ebből kialakuló ellátási problémák, a drágulások, a hiányok mind-mind visszavezethetőek arra, hogy a mezőgazdaságban emiatt akadályok merülhetnek fel a megfelelő termeléshez.
Én Afrikát emlegettem a műsor elején. Itt nőtt leginkább azok száma, akik nem jutnak megfelelő mennyiségű vagy minőségű élelemhez, vagy más kontinensen is növekvő probléma ez? Akár mondjuk fejlett nyugati országokban is jelentkezik ez?
A nyugati országokban kevésbé, tehát főképp Afrikában, illetve Nyugat-Ázsiában, a Karib-térségben és az afrikai alrégiókban nőtt az éhezőknek a száma. 2022-ben 122 millióval több ember éhezett globálisan, mint a járvány kitörése előtt, tehát ez is alátámasztja azt, hogy a járvány, illetve ezt követően a háború tovább fokozta ezt a tendenciát. Afrikában a lakosság 19,4%-a éhezik, ezek főként az északi és déli területekre jellemzőek. Ázsiában a lakosság 8,5%-át érinti, Latin-Amerikában 6,5%-át, a Karib-térségben pedig 16,3%-os ez az aránya teljes lakosságra vetítve.
Tehát akkor Afrikában a legnagyobb gond ez?
Így van, főképp az afrikai régiókban, illetve itt ugye az északi és a déli területek azok, amelyek kifejezetten érintettek.
Ezekbe a régiókba exportálta Ukrajna a gabona termését, tehát ezért jelentkezik fokozottan itt ez a gond?
Az ukrán gabonaféléknek a nagy része a Közel-Kelet és Észak-Afrika egyes országaiba áramlott. Ennek van is egy rövidítése, a MENA, vagy Middle East and North Africa országok, amelyekbe összesen 444,46 millió ember él, és 19 állam tartozik ide. Ha megnézzük az ukrán exportadatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a gabona szükségletük, ezeknek az országnak a gabona szükségletüknek az 50%-át Ukrajnából szerezték be. Így egyik napról a másikra kellett olyan megoldást találniuk tavaly február után, amelyben alternatív útvonalakon szerezhették be a gabona szükségletet.
Akkor ez nem sikerült? Mert hát a probléma az adott, nőtt az alultápláltak száma.
Minimálisan meg tudták oldani, viszont figyelembe kell vennünk azt is, hogy azok az országok, amelyek alternatív megoldásként felmerülhettek, sok esetben küzdöttek a tavalyi évben a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal, és az a szályok miatt kedvezőtlenebb lett a gabonatermés, így lényegesen kevesebb mennyiséget tudtak felvásárolni, amennyit pedig meg tudtak venni, azt jóval magasabb áron tudták megtenni, hiszen a világpiaci ár tavaly február és július között folyamatosan emelkedést mutatott.
Kik Ukrajna alternatívái, hogyha gabonáról van szó?
Főként dél-amerikai országok, illetve az USA, Brazília jöhetnek számításba, illetve olyan országok, amelyekben ez a gabonatermés lehetővé tette, hogy képesek legyenek értékesíteni egy bizonyos mennyiséget.
Oroszország is a világ legnagyobb gabona exportőrei közé tartozik. Az orosz gabonából is kevesebb jut a háború óta a világpiacra?
Az orosz gabonából lényegesen kevesebb mennyiséget exportáltak az utóbbi években, mint például az ukránból, míg Ukrajna 2021-ben 22,9 milliárd dollár értékben exportált olajos magvakat, növényi olajokat és gabonaféléket, addig Oroszország ugyanebben az évben 2,29 milliárd dollárnyit exportált a különböző országokba, így lényegesen kevesebb mennyiségben szállított gabonaféléket, viszont természetesen a háború és a háború miatt hozott szankciók hatására ezek a lehetőségek is beszűkültek.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, akivel a gabonaválságról és globális következményeiről beszélgetünk. A háború kezdete óta Oroszország kis megszakításokkal blokkolja a Fekete-tengeri ukrán kikötőket, így lehetetleníti el az ország gabona exportját. Resperger István ezredes egyetemi tanár, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának vezetője az Inforádió Aréna című műsorában beszélt az okokról.
Ez nyilván egy olyan gazdasági nyomásgyakorlás, aminek kettős a célja, az ukrán exportot visszaszorítani, ne legyen bevétel. Ennek megfelelően mind Odessa, mind Reni kikötőjét folyamatosan pusztították, hogy innen se lehessen kivinni a gabonát. Másrészt az ukránok pedig egy nagy hosszú vezetéket, amin az oroszok ammóniát exportálnának, egészen Odesszáig egy 4500 kilométeres vezetéket robbantottak fel, és mivel Oroszország nem tudja a műtrágyát kivinni, nincs bevétele, ezért akadályozza az ukrán kivitelt gabonat szempontjából. A másik cél pedig az lenne, hogy Oroszország ugye diplomáciailag nagyon beszorult, ha ő tudja vinni a gabonát a különböző éhségzónákba, Száhelövezet, Afrika, egyéb, ott ők lesznek az ott levő Wagner és egyéb különleges erőikkel a támogatandó ország, tehát ennek egy diplomáciai és gazdasági kitörési kísérletet is jelez.
A megoldás nyilván az lenne, hogyha rendeződnének a gabonakereskedelem problémái, az élelmiszerellátás gondjaira, és hogyha az eddigi szállítási útvonalak ismét használhatóak lennének. Ugye volt erre kísérlet, hogy a korábban orosz blokkád alá helyezett Fekete-tengeri kikötők ismét átjárhatók legyenek. Török közbenjárásra tavaly nyáron sikerült is erről megállapodást kötni. Ez jelenleg nem él?
Tavaly júliusban sikerült egy olyan megállapodást kieszközölni tulajdonképpen Oroszországgal, ami lehetőséget teremtette arra, hogy jóval kisebb mennyiségben ugyan, de garantálni tudják a korábbi gabona szükségleteket akár ezekben az országokban, amelyekről már korábban beszéltünk. A kezdeményezés ideje alatt több mint 1000 gabonát és egyéb élelmiszer szállító hajó tudta elhagyni az ukrán kikötőket, viszont közel egy évvel a megállapodást követően idén nyáron Oroszország kijelentette, hogy a továbbiakban nem hajlandó ezt az együttműködést, illetve a gabona folyosót biztosítani.
Ugye ez a Kercsi híd megtámadása után történt, tehát valószínűleg erre egy reakció volt ez.
Így van, tulajdonképpen egy reakcióként foghatjuk fel az orosz részről azt, hogy felrúgták a gabona folyosó kezdeményezést.
Akkor azóta kizárólag szárazföldön az Ukrajnával szomszédos országokon keresztül tud kijutni az ukrán gabona?
Alternatív útvonalakat kellett keresnie Ukrajnának arra vonatkozóan, hogyha a tengeri úton nincsen rá lehetőség, akkor hogyan tudná szállítani a termékeket a különböző országokba. És ez már egyébként a korábbi időszakokban is felmerült, illetve használatba is került, hogy szárazföldi úton, vagy esetleg valamilyen más vízi úton, például folyami lehetőségek útján próbálja ezt kiaknázni. És ezt követően pedig ugye fokozódott az idei nyártól az, hogy az ukrán gabona főképp szárazföldi úton legyen elszállítva a célországokba. Viszont mivel az ukrán gabona mentesül az uniós vámoktól, így lényegesen olcsóbb, ezért a tagállamok piacaira értékesítették nagyon sok esetben a helyi terméket, hiszen egyrészt Európába áramlott be ennek a gabonának a nagy mennyisége, és nagyon sok esetben itt is ragadt. Tehát nem került el azokba a célországokba, amelyek például a közel-kelet vagy az észak-afrikai régiókban találhatóak. Emiatt pedig egy olyan piaci zavar alakult ki, ami versenyhátrányt okozott az itt élő gazdáknak.
És akkor ekkor lépett Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária. Először ugye közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz, hogy vezessenek be importtilalmat. Nagy nehezen sikerült is elérni, de ez is csak néhány hónapig maradt fenn, mármint az Európai Uniós változata.
Így van, tehát ez az öt ország egyoldalú importtilalmat vezetett be az ukrán gabonával szemben, annak érdekében, hogy védjék a gazdák érdekeit, illetve hogy a különböző élelmiszerbiztonsági kockázatokat ki tudják kerülni, hiszen az ukrán gabona nem mentes azoktól a termésfokozóktól és különböző növényvédőszerektől, amelyek az Európai Unióban már hosszú ideje be vannak tiltva. Az Európai Unió idén májusban engedélyezte ennek az importtilalomnak a fenntartását, előbb június 5-ig, majd ezt a döntést szeptember 15-ig hosszabbították meg, és szeptember 15-e után pedig úgy döntött az Európai Unió, hogy nem biztosítja a továbbiakban, illetve nem tartja szükségesnek ennek az importtilalomnak a fenntartását, viszont az országok közül Bulgária kivételével tulajdonképpen mind a többi ország fenntartotta ezt az egyoldalú korlátozást, annyi kivétele, hogy a tranzitot továbbra is engedélyezik.
Bulgária és talán Románia sem csatlakozott, ők miért?
Bulgáriában és Romániában is meghatározó volt ennek a döntésnek a meghozatalában az, hogy a napraforgó termés kedvezőtlen volt, és ezért importra szorultak a napraforgó olaj előállításához, ezt pedig Ukrajnától tudták a legkedvezőbb módon beszerezni. Románia pedig attól tette függővé az ukrán gabona importját, hogy az ukrán részről elkészítendő cselekvési terv mikor kerül az Európai Bizottság elé, mindaddig pedig korlátozza a gabona szállítást a továbbiakban is. Emellett a román kormányfő azt is kiemelte, hogy arra kéri Ukrajnát a későbbiekben, hogy a szállítás során főként a dunai és a vasúti infrastruktúrát használják, mivel a román közúthálózat egyszerűen nem bírja már el azt a hatalmas mennyiségű terhelést, ami a tranzittal jár.
Ez az intézkedés, tehát az importtilalom sem elegendő, mert szeptember végén a V4-ek arról egyeztek meg, hogy kauciót vezetnének be az ukrán gabonára. Mi ez és hogyan működne?
A szeptember végi Znojmói találkozó során a négy visegrádi ország szakminisztere egyeztetett arról, hogy az ukrán gabona célországokba jutása hogyan és milyen módon lenne a leghatékonyabban kezelve. A korábbi szeptember 15-i döntést, amely az importtilalomra vonatkozott, továbbra is fenntartják és érvényesnek, szükségesnek tekintik. Emellett pedig olyan intézkedések bevezetését szeretnék, amelyek egyrészt eljutatják a célországokba az ukrán gabonát, másrészt pedig nem okoznak piaci zavarokat, hátrányokat az egyes országok belső piacán.
Ezek szerint akkor az importtilalom ellenére is továbbra is rontotta az európai gazdák pozícióit az ukrán gabona, és gyakorlatilag hiába az volt a cél, nem jutott el mondjuk Afrikába?
Az afrikai országokban nem tudott eljutni olyan mennyiségbe, amennyiben ez szükséges lett volna, tehát az ott lévő problémákat nem tudta megfelelően megoldani, és ezért is döntöttek úgy a miniszterek, hogy egy kaució kidolgozását fogják sürgetni, amely azt jelenti, hogy a kereskedők akkor kapnák vissza ezt a letétet tulajdonképpen, amikor az ukrán gabona a balti vagy a lengyel kikötőkön keresztül elhagyná Európát és elindulna a célországok felé, tehát a közel-keleti vagy az afrikai országokba.
Tehát a szomszédos országokba, amikor belépne az ukrán gabona, akkor ezeknek az országoknak a hatóságaihoz le kell tenni egy letétet, egy biztosítékot, és hogyha az a meghatározott helyen elhagyja Európát, akkor ezt a letétet visszakapja a gabona kereskedő.
Pontosan, erre korábban is volt már egyébként például a 60-as évek végén, illetve a 70-es évek elején több ország is alkalmazott hasonló protekcionista intézkedést, bizonyos vámot, ha mondhatjuk így, és egyes esetekben nagyon jól tudott működni, például Angliában is. Mindazonáltal azt is fontos látni, hogy ezzel nem egy pluszadó kivetése a cél a visegrádi országok részéről az ukrán kereskedők irányába, hanem az, hogy a gabona ténylegesen a célországokba jusson el, és ne az európai piacokon rostokoljon.
Hogy fogadta ezt az ötletet Brüsszel, és hogyan Kijev?
Kijev már korábban is hangsúlyozta, hogy ők inkább a szolidaritási folyosóknak a kialakítását sürgetnék, és véleményük szerint ez lenne a megoldás arra, hogy ezeken a folyosókon keresztül megfelelő módon és időben el tudják juttatni a célországokba a gabonaszállítmányokat. Brüsszel nem fejtette ki az álláspontját a kaució kapcsán. Minden esetre azt fontos látnunk, hogy a folyosoknak a létrehozása már korábban is felmerült. Moldovában és Románián keresztül már sikerült is létrehozni korábban ilyen folyosókat, egyébként brüsszeli támogatással. Viszont jelen esetben nincsen arra esély, hogy Brüsszel ezt bármilyen módon támogatná, akár anyagi, akár más szempontból. Így a tagországoknak egyedül kellene ezt finanszírozni, ezeknek a folyosóknak a kialakítását, ami hatalmas terhet róna mind az államokra, mind aztán a kereskedőkre is.
Egyáltalán szükségesek ezek a plusz intézkedések, lesz annyi ukrán gabona, hogy exportra is jusson? Hát azért mégiscsak itt két éve egy háború zajlik.
Az Ukrán Gabona Szövetség idén augusztusban adott ki egy tájékoztatót, és ez szerint 7,8 millió tonnával több gabonát tudnak idén betakarítani a gazdák, így az összmennyiség 76,8 millió tonnára nőhet. Ez egy pozitív trend a tavalyi évhez képest, amikor 3 millió, tehát egy 3 millió tonnával tudnak többet idén betakarítani majd. Ez elsősorban pedig a kedvezőbb időjárási viszonyoknak tudható meg. Illetve kiemelte a Gabona Szövetség azt is, hogy idén 2,2 millió hektára kevesebb területet tudtak hasznosítani, mint tavaly, és ennek ellenére sikerül mégis több gabonát termelni, tehát valamivel hatékonyabb volt a termelési mód idén. Ez az előrejelzés egyébként arra is rámutat, hogy az ukrán gabona export a következő, tehát a 2023-24-es gazdasági évben 48 millió tonna lehet, és ez nagyjából egy 20 milliárd dolláros forgalmat jelent a gabonafélékre vonatkozóan.
Mik a kilátások? Azt említette a beszélgetés elején, hogyha nem lenne, vagy megoldódna az ukrán gabona export, vagy nem lett volna a járvány, akkor is nőne az éhezés, az alultápláltak száma a világban.
Fontos azt látnunk, hogy a koronavírus járvány, illetve az orosz-ukrán háború olyan terhet rótt az egyes államokra, és főként azokban az országokban, amelyekben ez már korábban is gondot okozott, az éhezés, alultápláltság és az élelmezés biztonságnak a megoldása, amely eddig nem látott méreteket ölt, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik nélkülöznek, és folyamatosan bővül azoknak az embereknek a mennyisége, akik éheznek, és nem jutnak megfelelő táplálékhoz. Ezért annak érdekében, hogy ez megoldódhasson, és főleg az észak-afrikai és a közel-keleti országokra gondolok most, az ukrán gabonaszállítást kellene elsősorban megoldani, hogy ne a közvetlen térség államaiban okozzon piasztorzító hatásokat, valamint, hogy ne ütközzön különböző élelmiszerbiztonsági nehézségekbe. Emellett, hogyha ez sikerül megoldani, akkor valamelyest sikerül enyhíteni is az éhezés, az alultápláltság és a szegénység felszámolását a már említett országokban, hiszen hogyha ez az áru nem az európai piacokon marad, hanem eljut azokba a célországokba, ahová eredetileg is küldik, akkor itt ezek valamelyest tudják enyhíteni ezeket a problémákat, de mindenképpen ahhoz, hogy globálisan felszámolható legyen az éhezés, az alultápláltság, ahhoz egy teljes összefogásra van szükség a világszervezeti részekről, illetve a politikai hatalmaktól is.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.